Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa élelmiszer adományt küldött egy kolumbiai egyházmegyének. 2 évvel meghosszabbították az apostoli szentszék és a kínai népköztársaság közötti ideiglenes megállapodást. Elhunyt Bogdan Vojtus, a COVID-vírus első lengyel püspök áldozata. Washingtoni fehérmise. A keresztség jegyében együtt a fogyatékos testvéreinkkel. Ami bennünk közös. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra.
Ferenc pápa élelmiszeradományt küldött egy kolumbiai egyházmegyének. A Populórum Progresszió Alapítvány közreműködésével Ferenc pápa támogatásáról biztosította a venezuelai migránsokat, akik országukból menekülve Kolumbiában keresnek jobb életfeltételeket. Ferenc pápa 3300 élelmiszercsomagot és ugyanennyi védekezési és higiénés felszerelést adományozott, immár 3. alkalommal a Cúcutai egyházmegyének, hogy segítséget nyújtson a venezuelai menekülteknek. Hónapokig a kolumbiai és venezuelai határ között rekedtek, és most indultak útjukra a dél-amerikai ország belseje felé, illetve a szomszédos nemzetek irányába, hogy jobb életkörülményeket találjanak. Ezt az utat tovább súlyosbítja a jelenlegi vírusjárvány, amely még jobban ránehezedik egészségügyi problémáikra. A Populórum Progresszió pápai alapítványnak köszönhetően, amely Latin-Amerikában és a Karibi térségben finanszíroz különböző projekteket, megkezdték az adományok szétosztását, amelyet a következő 21 napban terveznek végrehajtani napi 250-300 csomag kiosztásával. Egy hete az egyházmegyei élelmiszerbankon keresztül juttatták el a pápai adományok első részét a venezuelai migránsoknak, akik a kolumbiai Cúcuta és Chinacota települések között gyalogolnak. A venezuelai menekültek augusztusban a Venezuela és Kolumbia közötti határvidéken rekedtek, élelem és menedékhely nélkül. Egyben arra kényszerültek, hogy visszatérjenek hazájukba a COVID-19 járvány miatt. Ezrek szenvednek ilyen bizonytalan körülmények között. Július végén Ferenc pápa adományának köszönhetően 2 tonna élelmiszert osztottak szét körükben. Ennek ellenére azonban nagyon súlyos maradt a helyzet.
2 évvel meghosszabbították az apostoli szentszék és a kínai népköztársaság közötti ideiglenes megállapodást. Október 22-i dátummal újabb 2 évre meghosszabbították a püspöki kinevezéseket szabályozó megállapodást, amelyet 2018-ban írtak alá Pekingben. Az Osservatore Romano című vatikáni napilapban közzétett indoklás szerint az egyezmény sikeresnek bizonyult, köszönhetően a felek közötti jó kommunikációnak és együttműködésnek. A szentszéki nyilatkozat arról számol be, hogy a fontos egyházi és lelkipásztori jellegű megállapodást, mely most járt volna le, eddig jól alkalmazták, és meghosszabbításával tovább kívánják folytatni a nyílt és gyümölcsöző párbeszédet a katolikus egyház életének elősegítésére és a kínai nép javára. A sajtónyilatkozattal együtt megjelenő hosszú cikk megindokolja a döntés okait. A két fél mérlegelte a megállapodás alkalmazásának egyes szempontjait, majd a jegyzőkönyvek hivatalos kicserélése révén úgy döntöttek, hogy további 2 évre meghosszabbítják azt, vagyis 2022. október 22-éig. Az egyezmény fő célja az evangélium hirdetésének támogatása és elősegítése Kínában, helyreállítva az egyház teljes és látható közösségét. A püspöki kinevezések kérdése és egységük Péter utódával életbe vágó az egyház élete szempontjából, helyi és egyetemes szinten egyaránt. Ez a szándék vezérelte a tárgyalásokat, illetve határozta meg a megállapodás szövegét, vagyis hogy apránként biztosítsák a hitbeli és a szeretett közösségbeli egységet a püspökök között, egyben pedig a kínai katolikus közösség szolgálatát. Sok évtized óta most először valamennyi püspök szeretett közösségben áll Kínában Róma püspökével. A megállapodás gyakorlatba ültetésének köszönhetően pedig nem lesznek illegális püspök szentelések. A dokumentum nem tárgyal minden nyitott kérdést, vagy olyan helyzetet, amely még aggasztja az egyházat, tisztán a püspöki kinevezések tárgyára szorítkozik. Pietro Parolin bíboros államtitkár a Pápai Külmissziók Intézetének milánói találkozóján utalta az üggyel kapcsolatban fölmerült félreértésekre. Ezek nagy része olyan célokat tulajdonított a megállapodásnak, melyeket az nem tartalmaz, vagy pedig politikai kérdésekhez kötötték a dokumentumot, amelyeknek semmi köze a szóban forgó egyezményhez. A 2018. szeptemberében létrejött pekingi aláírás egy hosszú út eredménye, ugyanakkor kiinduló pont tágabb és hosszú távra mutató megállapodások felé. Az ideiglenes megállapodás szövege, mely kísérleti jellegű, változatlan maradt, egy nyitott és építő párbeszéd eredménye. Ferenc pápa kifejezett szándéka folytatni a tiszteleten és barátságon alapuló párbeszédet. A pápa természetesen tisztában van az egyházi szeretett közösség által a múltban elszenvedett sebeknek. Hosszú évekig tartó tárgyalásokat folytatott elődei nyomán, és ennek köszönhetően helyreállította a pápai engedély nélkül szentelt püspökök teljes szeretett közösségét. Jóváhagyta a püspöki kinevezésekről szóló megállapodást, melynek szövegtervezetét egyébként már 16. Benedek is jóváhagyta. Eddig két új püspököt neveztek ki, további kinevezések folyamatban vannak. Bár ez szám szerint kevésnek tűnhet, mégis jó kezdetnek ígérkezik, annál is inkább, mert a járvány okozta egészségügyi válsághelyzet hatással volt a két fél közötti kapcsolattartásra és a megállapodás gyakorlati megvalósítására. A Szentszék a maga részéről a kiengesztelődés, az együttműködés és az egység jelét kívánja ezzel adni a hosszú időn át megosztott kínai katolikusoknak, az evangélium megújult és hatékonyabb hirdetésére Kínában. Azt is el kell ismerni, hogy nem kevés szenvedésre okot adó helyzet áll fönn továbbra is, melyekkel a Szentszék teljesen tisztában van. Nem mulasztja el felhívni a kínai kormány figyelmét, hogy biztosítsa a szabadabb vallásgyakorlást. Hosszú út áll még előttünk, ami nem mentes a nehézségektől. A Szentszék bizakodik abban, hogy az átmeneti megállapodás, illetve annak meghosszabbítása hozzájárul majd a még nyitott kérdések megoldásához, főként a kínai katolikus közösség életét illetően, valamint a nemzetközi béke előmozdítása érdekében, a mostani feszültségekkel terhes időszakban, melyet világszerte tapasztalunk.
Elhunyt Bogdan Vojtus, a COVID-19 vírus első lengyel püspök áldozata. Gnyezno nyugalmazott segédpüspöke, a poznányi kórházban halt meg 83 éves korában, október 21-én szerdán. 4 nappal korábban került kórházba. Stanisław Gandecki érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke, üzenetet küldött a főpásztor hozzátartozóinak és a főegyházmegye híveinek, amelyben részvétét fejezi ki. Gandecki érsek is megfertőződött a vírussal. Egész életét Krisztus szolgálatának szentelte papként, a Lublini Katolikus Egyetem diákjaként, a Gnyeznói Kúria helynökeként, a Gnyeznói Nagy Szeminárium és Teológiai Intézet, később a Bydgoszczy Keresztény Kultúra Intézetének tanáraként és rektoraként, végül a Gnyeznói Érsekség segédpüspökeként, emlékeztet Gandecki érsek üzenetében az elhunyt főpásztorra. Wojciech Polák, Gnyezno érseke és Lengyelország prímása nagy szomorúságának ad hangot Vojtus püspök halála miatt, akinek korábban szemináriumi tanítványa volt. Halála nagy veszteség a Gnyeznói főegyházmegyének. Meghalt egy ember, aki hosszú éveken át, elsősorban a kommunista rezsim idején viszonyítási pontot jelentett sokaknak, mint egy apa. halálával érsekségünk történetének egy fontos része távozott. Polák érsek kiemelte az elhunyt püspök fontos elkötelezettségét a család védelmében. Az utóbbi 10 napban 12 lengyel püspök fertőződött meg a COVID-19 vírustól. Közöttük van Artur Mizsinszki püspök, a lengyel püspöki konferencia főtitkára is. Szintén COVID-fertőzés következtében október 8-án elhunyt a lengyel evangélikus egyház korábbi vezetője, Ján Sárek tiszteletes. Lengyelországban a helyzet nagyon nehéz, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Pavel Rittel Andriani atya, a lengyel püspöki konferencia kommunikációs felelőse. Az országot gyakorlatilag két részre osztották. A vörös zónában számos szigorú egészségügyi korlátozás lépett életbe. A sárga zónában a szabályok kevésbé szigorúak. A vörös zónában a templomokban minden 7 négyzetméteren lehet egy hívő, míg a sárga zónában minden 4 négyzetméteren. A templomokat nem zárták be, de a hívek felmentést kaptak a szentmisén való részvétel alól vasárnap és ünnepnapokon. A fertőzöttek között sok pap és szerzetes nő is van, kiváltképpen azok között, akik az időseket és a betegeket ápolják, tájékoztatta a Vatikáni Rádiót a lengyel püspöki konferencia kommunikációs felelőse.
Washingtoni fehérmise. A keresztség jegyében együtt a fogyatékos testvéreinkkel. A keresztségben kapott és Isten kegyelmi ajándékát jelképező fehér ruha emlékezetével tartotta meg Washingtonban az úgynevezett fehér misét, amelyet minden évben a különféle fogyatékkal élő keresztény testvérekkel együtt ünnepelnek, természetesen teljesen függetlenül bármiféle etnikai hovatartozástól. Idén 11. alkalommal tartották meg a fehér misét a washingtoni Assisi Szent Ferenc templomban, amelyet Wilton Gregory érsek, a washingtoni érsekség főpásztora mutatott be. Homíliájában arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadó volt, mindig módját egytette annak, hogy minden szemét befogadjon követői körébe. Osztozott az asztal közösségben a bűnösökkel, a vámosokkal, magához hívta nem tökéletes, fogyatékos embereket is. Éppen Krisztusnak ez a befogadó magatartása indította a washingtoni egyházat arra, hogy évente ünnepelje a fehér misét, azzal a céllal, hogy nyilvánosan és hálával elismerje az ajándékot, amit Isten a fogyatékkal élő emberekbe rejtett. Nélkülünk mi lennék fogyatékosak, mert mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és az egyháznak soha nem szabad megfeledkezni erről az örökségről. A fogyatékosok iránti szerető gondoskodás régóta áll a washingtoni egyház szíve közepében. 1978-ban az amerikai püspökök így jelentették meg a Vezérelvek a fogyatékosok szentségi ellátásához címmel azt a lelkipásztori eligazítást, amely megállapítja. A Krisztus test minden tagja egyetemlegesen meghívást kapott az Istentől a keresztség jegyében.
Ami bennünk közös. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 30. vasárnapra.
A Tóra, vagyis Mózes 5 könyve, a Pentateuchus, 3 jelentős törvénygyűjteményt tartalmaz. A szövetség törvényét, a második törvénygyűjteményét és a Leviták könyvében található úgynevezett szentség törvényét. A 3 közül a legrégebbi a szövetség törvénye. Nevét onnan kapta, hogy az izraelita szövetségkötés sínai hegyi eseményéhez kapcsolta a bibliai hagyomány. A pusztában vándorló nép odaér a sínai hegyhez, ahol Isten felajánlja nekik a szövetséget. Meghallgatják a 10 parancsolatot és a szövetség törvényét, végül megkötik a szövetséget. Ez a törvénygyűjtemény a legrégebbi, amiről tartalma is árulkodik. Olyan társadalmi viszonyokat feltételez, amelyekben átlátható közösségek, nagy családok élnek egymás mellett. Azok, akiknek ezek a szabályok szólnak, ismerik egymást, és pontosan tudják, mi lesz ilyen vagy olyan döntésük következménye. Vasárnapi olvasmányunk ebből a gyűjteményből, a szövetség törvényéből való. A kiszolgáltatottak iránti szeretet különböző formáira int. Becsületességet kér, az idegenekkel, az özvegyekkel és árvákkal szemben, és megértő magatartást a szegényekkel, az egyszerű emberekkel szemben. Amiről itt olvasunk, egy olyan világ erkölcse, amelyben mindenki ismeri a szegénységet, mindenki tudja, mit jelent nélkülözni. Közös tapasztalatuk alapozza meg az egymás iránti gondoskodást. Mi ez a közös tapasztalat? A kiszolgáltatottság egyik helyzete az idegen, a jövevény állapota. Az idegen kiszakadt a családi kapcsolatok védőhálójából. Kire számíthatna? Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban, mondja a törvény. Az egyiptomi szolgaság természetesen inkább emlék, örök viszonyítási pont. A letelepedett nép tagjait mégis kell és érdemes is ajándékba kapott szabadságukra és őseik tapasztalatára emlékeztetni. Aki sanyargatja az özvegyeket és árvákat, azt Isten is azzal fenyegeti meg, hogy elveszíti, így feleségük özvegyé, gyermekük árvává lesz. Az alapelv tehát ismét az, hogy az ember sorsa a másikéval lényegében azonos. Aki felelősen gondolkodik, nem feltételezheti, hogy lényegileg eltérő utat járhat be az élete, mint a többieké. Ez a szolidaritás vonatkozik az egész népre, amelyet Isten büszkén a sajátjának mond. Ő gondoskodik róluk, ezért emeli ki külön, hogy nem szabad a népemből való szegénnyel szemben uzsorás módjára viselkedni. Az akkori állapotokra jellemző a befejező intés és ennek indoklása is. Ha valaki zálogba veszi a másik köntösét, aki tőle kölcsönt kért, estére adja vissza neki ezt a köntöst. Hisz ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét, különben mivel takarózna? Egy köntös, amely egyszerre éjszakai takaró is, valóban szegényes állapotok. A tehetősebb, akinek most éppen jobb dolga van, nem lehet annyira elvakult, hogy ne vegye észre a másik alapvető emberi szükségleteit. Az együttérzés a közös tapasztalat emlékéből, illetve a másik helyzetének spontán átérzéséből fakad ezekben a szövegekben. Az ember mindkettőre képes. A kulturális és vallási emlékezet számos esetben fontos erkölcsi normák közvetítője. Ahol pedig a másik fizikai létét fenyegeti veszély, ott szinte nincs is szükség további indoklásra. A cél nem lehet a másik megsemmisítése, és nem lehetséges közönösnek maradni sem. A törvény minden esetre buzdít, és Isten beavatkozását is sejteti. Ezért a szegényekről és magukra hagyottakról ugyanazt olvassuk. Hozzám kiáltanak, és én meghallgatom panaszukat. Ebben az erkölcsi és jogi rendszerben Isten a szegények, az egyszerűek pártfogójaként lép fel. A társadalmi együttélés alapjai rendülnek meg, mondják egyre többen. Ha az emberek elfelejtik alapvető egységüket, ha félreteszik a közösség értékeit, és csak a saját érdekeikkel törődnek. Isten mindenképpen több és más, mint egy nagy rendőr, akinek az lenne a dolga, hogy betartassa a szabályokat. Leginkább talán azt láthatjuk benne, aki megengedi, hogy megszerezzük és meg is értsük közös tapasztalatainkat, együttérzésünk, boldogságunk lehetőségét.
Ami bennünk közös. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 30. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a hope.vaticannews.va oldalon. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.